Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Pár héttel ezelőtt már kalandoztunk egy kicsit az űrkutatásban, amikor Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója a NASA versenyén elért első helyezésükről, a következő holdra szállásról és arról beszélt, mikor léphetnek majd emberek a Marsra is. A mostani adásban pedig Elek Szalai, vagyis Szalai Sándor asztrofizikussal beszélgetek, aki a rangos Viktor Ambarcumian díjat nyerte el 2020-ban két másik tudóssal együtt. Szalai az úgynevezett sötét anyaggal kapcsolatos kutatásaiért kapta meg az elismerést.
Tehát körülbelül 7-szer annyi tömeg van az univerzumban, mint amennyi világít. Ezt hívják sötét anyagnak.
De mint az interjúból kiderül, a Johns Hopkins Egyetem professzorának érdeklődési köre nem csak a világűre korlátozódik. Az univerzum rejtelmei mellett foglalkozik rákkutatással, big data-val. Mi több, egy projektjét még Brian May, a Queen gitárosa is segítette. Ez mind szóba kerül a beszélgetésünkben. Jöjjön tehát Elek Szalai. Mi az a sötét anyag? Szerintem ez egy laikusnak már eleve egy komoly kérdés, hogy mi az a sötét anyag, és miért fontos, hogy tudjunk róla minél többet?
Hát amikor egyre pontosabb térképeket készítettünk az univerzumról, és a galaxisok eloszlásáról, meg a galaxisok szerkezetéről is, a galaxisok mozgását alapvetően a gravitáció befolyásolja. Tehát az, hogy milyen gyorsan mozognak a galaxisok, az amiatt látható jó, hogy a gravitáció miatt két galaxis, ami közel van egymáshoz, vonzza egymást. És hogyha nagyobb a tömege a galaxisoknak, akkor gyorsabban esnek be egymás felé. Tehát valahogyan a galaxisok mozgásából ki lehet következtetni, hogy mennyi tömeg van az univerzum egy adott tartományában. És ha ezt összehasonlítottuk a látható anyag mennyiségével, tehát hogy mennyire világítanak a galaxisok, kiderült, hogy egy óriási különbség van. Egy körülbelül 7-es faktor, tehát körülbelül 7-szer annyi tömeg van az univerzumban, mint amennyi világít. Ezt hívják sötét anyagnak. És ez még mindig az univerzum tömegének egy nagyon kis része. Tehát körülbelül egy harmada. És az univerzum kétharmada az pedig egy másik komponens, az úgynevezett sötét energia, ami egészen másképp viselkedik, mint a sötét anyag. A sötét anyag igazából ugyanúgy viselkedik, mint az atomos anyag, csak éppen az lényegében az egyedüli kölcsönhatása az gravitáció. Tehát több gravitációs hatásából tudjuk megfigyelni.
És mit tudtunk meg az ön kutatásának köszönhetően erről a sötét anyagról?
Még amikor az ELTIN diplomamunkát írtam, ez akkor kezdődött a 70-es évek közepén, és akkor már úgy lehetett sejteni, hogy ez a sötét anyag ez létezik, főleg a Fritz Zwicky munkájából és Vera Rubin munkájából lehetett látni, hogy a galaxisokban és galaxis halmazokban is sokkal több az anyag gravitációs hatása miatt, mint amit látunk, de senki nem tudta, hogy ez az anyag mi. És a diplomamunkám arról szólt, Marx György volt a témavezetőm, hogy mi történik akkor, hogyha tehát a korai univerzumban, a Big Bang körül az univerzum egy nagyon forró állapotban indult. És akkor tele volt egy ilyen forró levessel az univerzum, ahol a különböző elemi részecskék borzasztó erősen ütköztek, főleg amiatt is, hogy ezek a részecskék, tehát a sűrűség nagyon nagy volt. És ahogy az univerzum tágult, a robbanásból kifolyólag, ez az egész plazma, ez elkezdett kihűlni. És akkor bizonyos részecskék visszamaradtak. És fölmerült az a gondolat, hogy mi lenne akkor, hogyha valamilyen elemi részecske, ami ebből az időből visszamaradt, ez okozza a sötét anyag, ez a sötét anyag. És Marx Gyurka a neutrino fizikával foglalkozott, és akkor mindenki szilárdan meg volt győződő arról, hogy a neutrinoknak nulla a tömege, tehát nincsen tömege, ugyanúgy viselkednek, mint a fotonok, mint a fényt közvetítő részecskék, de igazából amíg a fotonok nulla tömegét, ezt különböző szimmetriákból le lehet vezetni, tehát ez egy direkt következmény, a neutrinokra semmi ilyen szimmetria nem volt, és nyugodtan el lehetett képzelni, hogy a neutrinoknak van egy pici, majdnem, hogy megfigyelhetetlen tömege. És az volt a diplomamunkám, hogy számoljam ki, hogy mi a neutrinok sűrűsége az univerzumban, és mi történne, hogyha ezeknek adnánk egy egészen kicsi, majdnem megfigyelhetetlen tömeget. És kiderült, hogy ez egy rengeteg dolgot többek között a sötét anyagot is megmagyaráz. Erről egyébként egy Zeldovics orosz akadémikus írt egy nagyon rövid cikket, mi alatt éppen Balatonfüreden volt egy konferencián a 60-as évek végén, és egy egyoldalas kis cikket. Én abból indultam ki, és kidolgoztam sokkal részletesebben, hogy milyen kozmológiai következményei lennének ennek. És ez volt igazából az első olyan cikk, ami a sötét anyagot komolyan elemi részecskékkel kötötte össze. És akkor kiszámoltam, hogy a galaxis halmazok tömegeiben ez mennyivel járulhat hozzá, a galaxis tömegéhez mennyivel járulhat hozzá. És ez elindított egy egész új irányát az asztrofizikának, a részecske asztrofizikát, ami összekötötte az általunk a fizikai világ legkisebb és legnagyobb jelenségeit.
Sötét anyagnál maradva, hogy valóban csak ennyit tudunk róla, hogy ott van, hiszen ott kell lennie, mert a tömeg az máshogy nem jön ki itt a galaxisok között, de hogy kell ezt elképzelnünk? Egy laikusnak hogy tudná elmondani, hogy mi az a sötét anyag, és miért nem tudjuk érzékelni tulajdonképpen, hogyha egyszer tudjuk, hogy ott van?
Rengeteg kísérlet zajlik jelenleg, hogy a sötét anyagot direktben megmérjük. Tehát jelenleg legalább 20 részecske fizikai kísérlet zajlik a világ minden táján, hogy ezt valahogy direktben megmérjük. Tehát a sötét anyag, ezt meg vagyok róla győződő, hogy ezt a következő 5 vagy 10 éven belül meg lesz a direkt mérése a sötét anyagnak. Pontosan tudni fogjuk, hogy milyen részecskékből áll. Azt tudjuk most már, hogy a neutrinok, tehát egy csomó dolgot tudunk a 70-es évek óta. Tehát tudjuk, hogy a neutrinoknak valóban van nyugalmi tömege, de úgy tűnik, hogy a tömege az sokkal kisebb ahhoz, mint ami az univerzum teljes sötét anyagát megmagyarázza. Úgy néz ki jelenleg, hogy a neutrinok a meglevő sötét anyagnak egy néhány százalékát adják ki, de a galaxisok eloszlásából már a legjobb korlátot a neutrino tömegére a különböző kozmológiai kísérletekből tudjuk. Úgyhogy azt várható, hogy egy sokkal neutrinónál sokkal-sokkal nehezebb, de sokkal ritkábban előforduló részecske az, ami a sötét anyagot adja. Ezt angolul úgy mondják, hogy cold dark matter. A neutrinókat úgy hívjuk, hogy hot dark matter, forró sötét anyag, mert lényegében majdnem ugyanolyan gyorsan mozogtak, mint a fotonok. A cold dark matter, ami jelenleg a legjobb jelölt erre, a cold dark matter az nagyon hideg, mert olyan nehéz részecskékből áll, hogy azok lényegében ülnek az univerzumban. Tehát a jelenlegi, a legjobb korlátokat úgy kapjuk jelenleg, hogy komputeres szimulációkat csinálunk a galaxisok struktúrájára, és a cold dark matter theory, tehát a hideg, sötét anyag egészen meglepően jól leírja az univerzum szerkezetének a legtöbb tulajdonságát.
Hogy ezek a kutatások, neutrinok, sötét anyagnak a jobb megismerése, az bekerülhet majd valahogyan mindennaposabb témának is, akár egy az emberek között, vagy megmarad majd ott a fizikusok között. Tehát mi lehet az, amit ebből az emberiség effektíve profitálhat, ami mondjuk az űrkutatásban olyan előrelépés lehet, amit már tényleg láthatóvá is tehetünk, és nem csak a tudományos folyóiratokban értekezhetnek majd erről a fizikusok.
Praktikus jelentőséget egyelőre nem nagyon látom. Mondjuk olyan szempontból fontos, hogy ugye az ember évezredek óta próbálta megérteni egyre jobban a bennünket körülvevő világot, és hogy ezt valahogy a fizika alapvető elveiből le tudjuk vezetni, hogy miért olyan a világ, amilyen. És a sötét anyag nélkül lényegében nincsen egy konzisztens fizikai modellünk az univerzumról. Tehát látszik, hogy viszont ez az egyik nagy nyílt kérdése a mai kozmológiának, de igazából részecske fizikának is, hogy pontosan a sok ezer részecske közül, amit lehet, sok száz vagy ezer részecske közül, melyik az pontosan, amelyik a sötét anyagot alkotja. És ezt mind a mai napig nem tudjuk. Persze nyilván, hogyha ezt a kérdést megválaszoljuk, akkor egy csomó, ez a fizika történetében mindig így volt, hogy ahogyan megválaszoltunk valamilyen nagy kérdést, akkor 10 újabb kérdés bukkant elő mögötte. Mert az valahogy megmutatta, hogy az addigi modellünk az nem volt elég pontos, nem volt elég jó, és amikor ezt a kérdést megválaszoltuk, akkor a következő szobába lehetett lépni lényegében, ahogy átléptünk azon a bezárt ajtón.
Hát főleg az ön esetében igaz ez, aki nem csak asztrofizikával foglalkozik, hanem még nagyon sok minden mással, és erről is szeretném majd kérdezni. De először akkor erről a sok tudásról, amit felhalmozódott, és ahogy rohamosan fejlődik a technológia. Ön mit tart összességében az elmúlt 15 évben mondjuk a legnagyobb előrelépésnek, ami mondjuk az asztrofizikában történt, vagy a tudományban történt?
Tehát szerintem asztrofizikában az, hogy a kozmológia most egy precíz tudományjá vált. Tehát amikor én a disszertációmat írtam, az univerzum paramétereiről körülbelül egy 10-es faktoron belül tudtuk az univerzum paramétereit. Tehát óriási volt a hibája és a bizonytalansága. Az akkori cikkek azok mind igazából nem is annyira adatokon alapultak, hanem inkább ilyen gondolatkísérleteken. És most pedig már néhány százalékra tudjuk az univerzum paramétereit, és hihetetlen pontosságú kísérleteket végzünk óriási skálán. Tehát sok millió galaxisról van háromdimenziós az univerzumról, óriási háromdimenziós térképeink vannak, ismerjük a galaxisok mozgását, akkor a mikrohullámú hátteret, ami az univerzum legkoraibb időszakának az állapotát tükrözi, arról is ilyen 0,1%-os pontosságú mérések vannak. Tehát egészen hihetetlen, hogy milyen precizitású adatokat sikerült összegyűjteni.
És az elmúlt tíz évnek mondjuk a...
Elmúlt 10-15 évnek az eredménye. Tehát én például az elmúlt 20 év nagy részét egy nagy galaxis térkép projekten töltöttem, a Sloan Digital Sky Survey, a Sloan térkép, amiben nagyon sok magyar is részt vett. Ez volt az első olyan kísérlet, ezt 91-ben kezdtük el tervezni, 92-ben, és 2008-ra fejeződött be az alap kísérlete. Egy külön távcsövet építettünk, egy dedikált távcsövet, ami New Mexicóban van, és körülbelül 500 millió galaxisnak vettük fel a képét az egész északi égboltról, és körülbelül ugyanúgy egy 500 millió csillagról készítettünk képeket, és ebből összeállítottunk egy háromdimenziós térképet, ami eddig körülbelül 10 000 tudományos cikket jelentett, és egy csomó egészen alapvető felfedezést tett ez a survey. Hogy ez volt igazából a Big Data Astronomy-nak a kezdete, és ez alapvetően befolyásolta az egész további életemet és érdeklődésemet, mert az én csoportom vállalta el, hogy ennek elkészíti az adatbázisát és az egész adatanalízis rendszerét, és akkor ebben is Csabai Pisti, aki az ELTE-n professzor, az volt az egyik fontos részvevője. És akkor elindultam, tehát elkezdett azt izgatni, hogy látszott, hogy ez az egész csillagászatot mennyire forradalmasította, hogy ilyen nagy, egy homogén nagy adathalmazt, ami statisztikailag korrekt, össze tudtunk gyűjteni, és ezt mindenki számára elérhetővé tettük, hogy nem lehetne ezt más tudományokban megismételni. És akkor elkezdtem dolgozni biológusokkal, a genomics, tehát molekuláris biológiában mostanában elég sok időt töltök azzal, hogy a rákimmunoterápiás intézettel kollaborálok, és megpróbáljuk ugyanezt megismételni.
Még a Sloanra térjünk csak vissza, mert ez nagyon jó, hogy szóba hozta. Azzal kapcsolatban ne hallgassuk el azt sem, hogy ennek köszönhetően most már nem csak az akadémikusoknak, meg a NASA-nak van lehetősége arra, hogy komolyabb vizsgálatokat folytassanak, hanem például volt egy holland tanárnő, aki valami olyasmit fedezett fel több százmillió fényévre innen tőlünk, amit aztán róla is neveztek el, tehát ez is korábban elképzelhetetlen lett volna, és ez is a Sloannak köszönhető.
Igen, igen. Sőt, meg volt egy másik galaxis fajta, a úgynevezett Greenpeace, a zöld borsó, amit egy computer gamer csoport fedezett fel. És akkor írtak róla egy cikket, és a végén a Nature az a világ legrangosabb tudományos folyóirata, és a Nature-ben publikálta le a Sloan Survey és ez a Galaxy Zoo nevű projekt. Ja, egyébként annak a története is érdekes. Tehát 2007 nyarán indult, egy oxfordi srácnak volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha megkérnénk a nyilvánosságot, tehát egyszerűen az átlag embereket, hogy segítsenek a csillagászoknak abban, hogy a galaxisokat klasszifikálják. És akkor a Sloan Survey, tehát a mi kompjútereinken futott.
Bocsánat, ezt nagy magabiztossággal rá lehet bízni teljesen laikusokra, hogy galaxisokat osztályozzanak?
Hát egy egyszerű osztályozásról volt szó, hogy spirál vagy nem spirális, és hogy a spirál az jobbra forog vagy balra forog. És előtte kellett mindenkinek egy 10-15 perces tréninget csinálni. És döbbenetesen jó volt, tehát mi megkértük azt az öt embert, öt csillagászt a világon, aki szintén ilyen galaxis klasszifikációban az élvonalat képviseli, hogy megkértük, hogy ezeknek egy részét ők is klasszifikálják, és a végén az átlaga a nyilvános klasszifikációnak körülbelül ugyanolyan minőségű volt, mint a legjobb öt csillagászé. Úgyhogy ez bizonyítja statisztikusan, hogy az eredmény az korrekt. És ez a projekt, a Galaxy Zoo egyébként úgy indult, hogy ez az Oxfordi srác, aki nagyon jó barátom, egy angol TV program, a Sky at Night-nak volt időnként a vendége, a Brian May-jel, a Queen gitárosával együtt, aki egy néhány éve kapta meg.
Jó asztrofizikus, jó asztrofizikus.
Asztrofizikában, igen. Tehát egy évvel volt a disszertáció befejezése előtt, amikor a Queen robbant, és akkor abba hagyta, és akkor most 70 éves korában megvédte a disszertációját, befejezte, úgyhogy rászánta azt az egy évet. És na mindegy, és akkor a Brian May segített az egészet publikálni. Sőt, a webdesignerjét kölcsön adta egy hétre, aki segített a websájtot összerázni, és a BBC Nightly News-ban kaptunk egy 5 perces szegmest a következő nap, miután ezt nyilvánosságra hoztuk, és szerda dél, ez hétfő este volt az Astronomy Program, kedd este voltunk a BBC Nightly News-ban, és szerda estére már 300 ezer ember klasszifikálta a galaxisokat. Úgyhogy a gép, tehát az egyik gépünk az kompjúter szobában tényleg kiverte a biztosítékot, úgy túlhevult a forgalomtól. De ebből a projektből azóta egy teljes az universe keletkezett, tehát egy teljes univerzum keletkezett, most már 8 vagy 10 projekt van, ami nem csak galaxisokat klasszifikál, hanem régi a görög Plato kéziratait, amikor a papíruszok összetörtek ilyen kicsi fragmensekre, és azokat a fragmenseket az emberek segítenek összerakni, összepasszítani és az átírni a karaktereket, mert ezen az OCR, az optical character recognition nem működik. Akkor a régi, tehát az első világháború alatt angol hadihajóknak minden 4 órában vízhőmérsékletet kellett mérniük, akárhol voltak a Földön. És ezeket kézzel beírták egy logbookba, egy jegyzőkönyvbe, és ezeket az emberek segítenek most átírni, digitalizálni.
És hasonló sikerrel, mint a galaxisokat egyébként?
Igen, fantasztikus, de ezt úgy csinálták már a srácok, ebben mi már nem voltunk benne, hogy aki jelentkezik, ő akkor megkap egy notebookot, mármint digitálisan megkap egy notebookot, és akkor ő lesz ennek a hajónak a kapitánya, és ahogy digitalizálja, lehet látni, hogy a tengerhőmérsékletét, hogy merre megy a hajó, és ott a tengerhőmérséklete milyen volt. Úgyhogy egy térképen lehet ezt mutatni. Úgyhogy, tehát ez az egész tényleg forradalmasította az úgynevezett citizen science-t, hogy lehet az átlag embereket bevonni, és ezek az átlagemberek általában egyébként technikailag nagyon szofisztikáltak, akik valamilyen módon van egy nosztalgiájuk a tudomány iránt, és akkor elkerültek a tudományból. Egy másik kategória a computer gamerek, és akik szintén valahogy a vizuális asszociációs készségük az átlag feletti. Úgyhogy ők sokkal jobban tudnak egy pillantással klasszifikálni képeket, mint az átlag ember. Úgyhogy ez tényleg, ezen elkezdtek emberek dolgozni, hogy a klasszifikáció adatot és a történetet ezt valahogy machine learninggel, tehát artificial intelligenciával próbálják, tehát az embereket is klasszifikálni, hogy kik az igazán jó klasszifikálók, és kik azok, akik kevésbé jók. és vajon miért van ez, és hogyan lehetne ezt optimalizálni, hogy olyan algoritmusokat írni, hogy a nehéz galaxisokat, vagy a nehéz kérdéseket a legjobb klasszifikálóknak adni például. Úgyhogy ez egy írtó érdekes, ez egy másik érdekes ajtó, ami kinyílt.
Még egy, csak egy kicsit visszaugranék arra, mert ezt sem tudják sokan egyébként Brian Mayről, hogy ő asztrofizikus. Egyébként volt alkalma vele beszélgetni, hogy milyen asztrofizikus ő, tehát hogy a Queen gitárosát ismerjük, de hogy szakmailag ön hova teszi Brian Mayt?
Személyesen nem találkoztam vele sose. Egy olyan területen dolgozott éppen, hogy igazából az alatt a 40 év alatt olyan sok minden nem történt, és akkor pont amikor tehát befejezte a disszertációt, akkor volt éppen egy műholdról olyan adatok jöttek, ami nagyon lényegesen hozzájárult ahhoz a területhez. Tehát igazából még mindig időszerű volt a disszertációja, úgyhogy az egy komoly...
Időtállót írt, időtállót.
Igen, teljesen.
Ahogy itt hallgatom, óhatatlanul ugye eszébe jut az embernek a big data, sokan tartunk tőle, hogy meg sokan kritikusak vele, hogy ez jót hoz-e az emberiségnek, de úgy hallom, hogy ön nem igazán szkeptikus, hanem abszolút a pozitív oldalát látja ennek.
Ne, hát a tudományban egyértelműen pozitív a big data, és egyszerűen a hatása az lenyűgöző. Tehát például, hogyha veszük a Sloan adatokat, hogyha valakinek van egy ötlete, régen akkor először kellett tárcsőidőt kérni egy kis tárcsőben, aztán egy nagy tárcsőben, most akkor az ötletét ki tudja próbálni úgy, hogy oda megy a képernyőhöz, begépel néhány database, tehát néhány adatbázis query-t, és akkor 5 percen belül megkapja a választ, hogy ez a hipotézis helyese vagy sem, és akkor érdemes elindulni ebbe az irányba. És ez egy csomó más területen is így van. A big data-nak vannak árnyoldalai is, ugye, mert úgy tudunk big data-t gyűjteni, hogy sok olcsó műszerrel, vagy cellphone-nal, vagy akármivel, tehát gyűjtjük be az adatokat. Tehát a Sloan-nál is akkor a kamera, az rengeteg különböző, tehát CCD chipből át, olyan volt, mintha nem tudom, néhány száz cellphone-nak a kameráját kombináltuk volna össze egy nagy kamerává, és persze mindegyik ilyennek egy más egy kicsit a karakterisztikája. Tehát nem és akkor a big data-nál mindig egy probléma az, hogy akkor amiatt, hogy nagyon sok helyről jön ez az adat, egyedül úgy tudunk ennyi adatot összegyűjteni, ebben vannak inhomogenitások. És a hiba az már, tehát tudományban azon nőttünk föl, amikor graduáltam akkor is, hogy a legnagyobb galaxis minta, azt nem tudom, 200-300 galaxisból állt, most meg már billiókból. Tehát nem a statisztikus hiba a lényeges, hanem a különböző detektorok közötti fluktuációk és egyenetlenségek, és ez sokkal nehezebb kivadászni, és ha az ember kritikátlanul kezeli ezeket az adatokat, akkor bizony időnként fals eredményeket kaphat. Tehát jelenleg ez a tudomány szempontjából a nagy challenge, vagy a nagy kihívás. Társadalom szempontjából a big data-val az a nagy probléma, hogy van most már egy néhány vállalat, Facebook, Google, stb., aki mindenkiről mindent tud.
Tehát ez benne az ijesztő, igen. Tehát, hogy ez
valóban ijesztő, és hát már lehet látni, hogy a politikában és a fake news-al is, hogy ennek milyen potenciális konzekvenciái lehetnek, és esetleg az egész társadalmi felépítés az recseg ropog az egésztől. És amíg ki nem találjuk, hogy ez hogyan lehet valamilyen formában, kulturáltan a megfelelő egyensúlyt megtalálni, hogy a jó oldalait tudja a társadalom használni a big data-nak, anélkül, hogy viszont vissza lehessen élni vele. Jelenleg túl könnyű, ezek a visszaélések túl könnyűek sajnos.
Hát mondjuk hagyjuk meg őket a tudósoknak, az asztrofizikusok csak nem csinálnak vele semmi bajt. 4 évvel ezelőtt önnel a 444.hu készített egy nagyon hosszú összeállítást, amiben azt mondta, hogy 35 éven belül lesz emberhez mérhető mesterséges intelligencia. Ugye azóta eltelt 4 év, az a 35, az már csak 31, ezt az állítását tartja?
Valószínűleg igen. Pont úgy körülbelül 4-5 évvel ezelőtt volt az a hype a legcsúcson, tehát hogy akkor az emberek szerintem sokan azt mondták, hogy sokkal hamarabb bekövetkezik ez a pont, amikor az artificial intelligence az összemérhető az emberekkel, és azóta azért elég sok a csalódás, tehát nem megy ez olyan gyorsan, mint ahogy gondolták, hogy én a 35 évet
adtam. Tehát a 2016 óta maradt a 35 év.
Én szerintem igen.
Mitől függ ez, meg mi az, ami nagy csalódás volt ebből a szempontból? Ezt mennyire tudja segíteni a Big Data, vagy mi az, ami visszaveti ennek a fejlődését?
Hát jelenleg még mindig ezek az ideghálózatok, amiket építünk, ezek igazából nem tudjuk, hogy miért működnek olyan jól.
Mármint a mi ideghálózataink.
A milyen kis, és meg azok a programok, amiket használunk. Tehát van egy pár recept, és ezeket nagyon rengetegen használják, általában több, mint kevesebb sikerrel, de azért igazából nem tudjuk, hogy mi zajlik az ideghálózat ezeknek a deep neural neteknek a belsejében.
Na jó, hát ez kapásból egy nagyon ijesztő dolog, hogy igazából megépítünk valamit, de már azt sem értjük, hogy az hogyan működik úgy.
Hát ezen most rengeteg matematikus most ezen dolgozik, tehát ez lényegében a kulcspont, de az látszik, hogy viszonylag könnyű például az arcfelismerést is megkülöníteni. Tehát lehet kapni Amerikában t-shirtöket, amin akkor tele van ilyen, az egész t-shirt tele van arcokkal, ami különböző szögekbe el vannak forgatva és egymást takarják, és hogyha valaki egy ilyen t-shirtet felvesz, akkor lényegében meghűl a kamerák arcfelismerő rendszere, mert nem tudja az ő arcát megkülönböztetni a t-shirtön levőktől. Vagy lehetett egy olyat látni, hogy valami közlekedési táblán, akkor nem tudom, az egyik számjegyből egy kicsit átfestettek, és erre az egész jelentése az automata, autót vezető rendszerek teljesen félreértették a tábla jelentését. Szóval jelenleg túl könnyű még, ezt hívják ilyen adversarial strategy-nek, hogy nagyon könnyű egy ilyen rossz indulatú beavatkozással meghűíteni teljesen ezeket az alakfelismerő rendszereket.
Jó, a konzervatívabb hallgatóink szerintem egy kicsit megnyugodtak, hogy akkor még odébb van az, hogy a gépek itt ugyanúgy gondolkozzanak, mint mi. Egyébként mesterséges intelligenciának az egyik, vagy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos pozitív megnyilvánulások között hallottam olyat, hogy igazából a mesterséges intelligenciától nem kell tartani, meg nem kell attól tartani, hogy itt majd jönnek a terminátorok és lekaszabolnak minket, hiszen ezt azért alkotják meg az emberek, és amúgy is úgy fogják megalkotni, hogy egy-egy specifikus dologra legyen jó a mesterséges intelligencia, tehát mondjuk az önvezető autóba beépített mesterséges intelligencia, az majd nagyon jól fog tudni vezetni, és nagyon jól el fogja tudni kerülni a baleseteket, de neki nem lesznek olyan vágyai, hogy nem tudom, boltba menjen, és akkor ott lövöldözzön, meg stb., mert arra lesz kialakítva, hogy vezessen, és ugyanígy végig lehet venni nagyon-nagyon sok mindent, amit adott feladatra kialakítanak. Nem tudom, hogy ön ezzel egyetért-e például.
Olyan szempontból nem, hogy tehát el lehet képzelni, ugye, hogy amikor egy artificial intelligence a program, az például elkezdi az amerikai elektromos hálózatot vezérelni, akkor hogyha például az meghűl, akkor az azért 300 millió ember életét befolyásolhatja. Tehát most nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy ez az artificial intelligence az akkor nekiáll, és akkor azért kezdi el az embereket esetleg ölni, hogy akkor egy új faj lehessen a domináns, hanem egyszerűen vannak benne hibák és instabilitások. Ugye, mint ahogyan az e-tradingnél volt egy ilyen, hogy valaki egy rossz gombot nyomott meg, és az egész stock market felrobbant. Mert az egész szabályozási rendszer azon alapult, hogy valahol egy egyensúly körül vannak kicsi fluktuációk, és amikor nem ez történt, hanem az egyensúlytól hirtelen valahogy egy beavatkozásod messze kiütötte a rendszert, akkor képtelen volt visszatérni az egyensúlyba, és az egész rendszer fölrobbant, és le kellett állítani az computerized traininget, vagy tradinget. Úgyhogy, tehát én ettől sokkal jobban félek. Hogy a valamilyen egyre nagyobb mértékben adjuk át a kontrollt egy elektronikus rendszernek, amiben esetleg előfordulhat azért, hogy van egy programozási hiba, vagy egy logikai hiba, vagy olyan komplex a rendszer, hogy egy olyan visszacsatolás keletkezik benne, ami megkinti az egyensúlyból.
Mind dolgozik most, miben várhatunk öntől akár újabb díjat, mi az, amit most célként tűzött ki maga elé az elkövetkező évekre?
Hát az egyik most elég sok időt tartok el a rák immunoterápiával, tehát hogy hogyan lehetne ott is ilyen Sloan mennyiségű adatot összegyűjteni, és igazából most már ott tartunk, hogy csak néhány száz rákos betegnek az adatai, azok összemérhetőek az egész Sloan Survey összes összegyűjtött adatával. Úgyhogy, és most próbáljuk ezt körülbelül százszorosára megnövelni. Úgyhogy, tehát ez az egyik projekt, és most az elmúlt két hétben éppen egy új proposalon dolgoztam egy néhány kollégámmal a Hopkinson, hogy hogyan lehetne ilyen stem sejtekből mini agyakat csinálni, és ezeket összekötni igazi komputerekkel, és egy oda-vissza kommunikációt létrehozni. Úgyhogy ez teljesen science fiction, úgyhogy ez egy úgynevezett longshot dolog, de ez most hirtelen elkezdtem ilyen könyveket olvasni.
Hogyha ez megvalósulna, amit most ön tervez, akkor az mit jelentene? Mert viszont ez úgy néz ki nekem, hogy ez már viszont a mindennapjainkat is érinteni.
Nem tudjuk. Tehát ez most egy játék, és én ennek igazából ennek a projektnek egy kis szereplője vagyok. Tehát én a komputer infrastruktúrral és az adatanalízisben veszek részt. De ez, tehát ez olyan értelemben megoldott, hogy ilyen 30-40 ezer neuronból álló mini agyakat, ezt elég könnyen lehet építeni. A nehéz az, hogy hogyan lehet ebbe sok elektródát belerakni. Tehát most elindulunk 200 elektródával, és remélhetőleg egy 3 év alatt elérjük azt, hogy 2000 elektróda lenne benne, és akkor lehet már egész komplikált tanítási patterneket kipróbálni. Tehát ez most még a nagyon, nagyon az elején van. Ja, és van igazából még egy érdekes dolog, amin dolgozom. Ehhez pedig az Eric Schmidt, a Google vezérigazgató, vagy volt vezérigazgatója adott pénzt, hogy részei vagyunk most a Hopkinszal egy új távcső projektnek, hogy megismételni a Sloan Survey, de egy nagyon nagy 8 méteres távcsőben, és akkor az univerzumnak egy nagyon távoli tartományából egy hasonló méretű buborékot kiválasztani, és ott is minden galaxis megfigyelni. Ott nagyon keveset tudunk a galaxisok tulajdonságairól, mert olyan távoliak. És a mesterséges intelligenciát akarunk használni, vagy próbálunk használni arra, hogy akkor a jelenleg az 500 millió lehetséges galaxisból mi legyen az 500 ezer, aminek fel tudjuk venni a spektrumát. Tehát nem az van, hogy az asztronomerek, a csillagászok adják meg a kritériumokat, hogy hogyan válasszuk ki ezeket a galaxisokat, hanem a mesterséges intelligencia minden hónapban megmondja, hogy szerinte ezek a galaxisok lennének a legjobbak, hogyha megfigyelnénk, és a következő hónapi megfigyelések tervezésénél már figyelembe veszi ezeknek az eredményeit, hogy állandóan tanul a mesterséges intelligencia. Úgyhogy ezt próbáljuk. Tehát ez is igazából átadni a kontrollt egy mesterséges intelligenciának, de mondjuk egy olyan területen, amikor nem lehet nagy baj.
Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!